Köszönöm, sziasztok! Hát néhány mondatban valóban Zalánról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Ő egy ízig-vérig színházi ember, mert ahogy megtudtam róla, 8 éves korától színházban nőtt fel. A legtöbb előadás a Győri Nemzeti Színházhoz köti, és egyetemista korában tért meg. Később a Megdeszben tevékenykedett, ahol 3 évig vezető is volt. Jelenleg a Győri Baptista gyülekezetnek a tagja, és mi ketten már csak nem egy éve dolgozunk együtt, és nagyon-nagyon várakozással tekintek a közös budaörsi munkánk elé, mert azt, amit megtapasztalhattam az elmúlt időszakban vele, általa, amiket Isten adott, az tényleg csak felső fokokkal tudok beszélni róla. Készítettünk egy riportot Zalánnal még a Mák drámák előadása előtt, és én most szeretnék egy néhány mondatot ebből szorul-szóra felolvasni. Föltettük neki azt a kérdést, hogy a következő fél évben számos darabot fogsz rendezni a Dunántúli Mobil Evangelizációs Csapat szervezésében. Mit vársz ettől a fél évtől? És akkor Zalán a következőt válaszolta erre. Alapvetően egy várásom van, dicsőjön meg az Isten fia, nem mi. Mert ez nem rólunk szól. Dicsőjön meg Jézus azáltal, hogy akár nézők, akár szereplők nyerjenek frissességet és megújulást a hitükben. Kapcsolatok elmélyülését, felépülését, folytatását várom. Isten vezetni fogja azokat, akik majd részt vesznek a már kísérletben, és ez nem lesz véletlen. Őértük imádkozom, no meg a nézőkért. Ez volt a riport kérdése és a válasz, és azért olvastam fel, mert tudjátok, ezek után, ha csak a szereplőket vesszük, akik 7 csapatban 15-15 fővel részt vettek az elmúlt időszakban ebben, ez 105 ember, köztük jó magam is, mi valóban megtapasztaltuk azt, amiért ez a fiú imádkozott. És még mielőtt bármit a drámáról beszélnénk, vagy ennek a kereteiről, én arra gondoltam, hogy néhány percben felvázolom nektek annak a summáját, ami ennek a több mint 100 embernek a bizonyságtétele. Hallgattunk most egy bizonyságtételt, és Zalán ide sugta, hogy ezek után még kellünk ide, mi. De a bizonyságtétel egy fantasztikus dolog, mert ha az élő Isten jelenlétéről tesz bizonyságot, akkor azt nem lehet megunni. És nagyon nehéz dolgom van eszenciában odaadni most 100 embernek a bizonyságtételét, de felvehettük, hallhattuk, ebbe fürödhettünk az egész nyáron. És valamit azért megkísérlek belőle, bár elég gyenge próbálkozás. Pláne néhány percben. De ezt most megpróbálom így összegezni. Ezek után egy kicsit szárazabb, de cseppet sem kevésbé érdekes dolog következik. Első körben Zalán el fogja mondani, hogy mik a keretei annak, hogy egyáltalán Budaörsön is megvalósulhasson közöttünk. Az, amit 100 fantasztikus módon élveztek és bizonyságot tettek róla. Majd ezt követően a legizgalmasabb rész következik ma. Zalánt megkértük arra, hogy tanítson Isten igéjéből, és találjátok ki melyikből, hát Márk evangéliumából, mert olyan összefüggések fognak kibomlani, mint egy rózsa előttetek, amit lehet, hogy 100-szor olvastatok már, de az, aki ennek a mélyére ás, újabb gyémántokat talál bennem. Nos, hát körülbelül a hátralevő időben ezt terveztük, és ha kivetítjük, akkor mutatok néhány képet. Hát itt egy jóképű úriember profilja látható, mögötte pedig a Mark drámának a plakátja, ami hasonló lesz majd Budaörsön is, csak aktualizáljuk az itteni helyszínekkel. Illetve az látható rajta, hogy 6+1 Dunántúli, a plusz egy azért, mert az nem igazán Dunántúli, az kecskeméti volt a csapat, de 7 csapat élvezhette azt, aminek most mi is a részesei lehetünk. És valaki azt mondta múlt időben, én pedig ezt mondom nektek jövő időben, hogy végtelenül szent dolog, amibe beléphetünk. És ezt nagyon komolyan gondolom. Egy színházba azért megy az ember általában, mert szeretne olyan darabot látni, ahol átél valami fajta katarzist. És erről a katarzisról mondták többen, hogy lódbőrös élmény volt, és azt, ahogy Jézust eljátszották, hihetetlen élmény, nem lehetett magunkat kivonni belőle, és ilyet még nem láttam. A következő egy szófelhő, Márk evangéliumának szófelhője. Talán nem kell magyarázni, legtöbben tudjátok, mi a szófelhő. Gyakorlatilag vizuálisan jeleníti meg, hogy mely szó van legtöbbször meg benne, és ez súlyozza ennek a prioritásait, vizualizálja. Na most, ezt azért tettem be ezt a szófelhőt, mert hiszek benne, én hiszek az ige hirdetésben. Az nem egy emberi okoskodás, az ha tényleg az Isten igéje, nem lehet elrontani. Ha Isten igéje hangzik, akármilyen nyelvtani hibákkal, akármilyen idétlen stílusban, akármilyen furcsa ember sejpítő szájából, ha Isten igéjét mondja, az élő és ható, és nem tér vissza üresen. És ott életváltozások történnek azoknak az életében, akik ezt hallhatják. És tudjátok, mi történik Márk evangéliuma során? Valami olyan csoda, amihez ma nagyon kevés eszköz áll rendelkezésünkre. Úgy szoktam mondani, a mi videó idióta világunkban 3 percnél tovább nem tudnak odafigyelni normálisan sokszor az emberek. És hogy lekössünk embereket végig egy egész evangéliummal, az már önmagában egy teljesítmény lenne. Na de ezt megtapasztaltuk, hogy ez működik. És a másik, hogy ha semmi más haszna nem lenne, csak az, hogy 15 ember ebben a gyülekezetben meg fogja tanulni, és tudni fogja Márk evangéliumát a részletekben menően. Ott lesz a fejében, a szívében, átmossa teljesen. Ha semmi más nem történne, csak ennyi, ez már egy óriási dolog lenne. És ez megtörtént, és megtörtént, és nem kell 15-re koncentrálni, lehet ez sokkal több. Sőt, voltak gyülekezetek a felsoroltak között, akiknél az egész gyülekezet ráállt Márk evangéliuma tanulmányozására, most nem akarom felülírni az ószövetségi témakörünket, de gyakorlatilag az történt, hogy az emberek ezzel foglalkoztak, imádkoztak ezzel, beszélgettek róla, átmosta a gyülekezetet is. Ilyen mélységében az igen. A következő, hogy ha én erről most megpróbálok nektek beszámolni, megint bajban vagyok, mert több szálon futnak az események. Mert volt egyszer egy Márk dráma, amit előadtak, meg volt egyszer sok-sok, legalább 105 személyes dráma. Mert ezeknek az embereknek az életében is elkezdett ez dolgozni. És vigyázzatok, akik ebben részt vesztek, a ti életetekbe is bele fog nyúlni. A puszta tények. Nem nagyon szeretem a számokat, ezt a matek tanáraim is el tudnák mondani nektek, de csak a puszta tények szintjén, fél éven át, tehát 105 ember, legalább, ez nagyon szarény becslés, ennél sokkal több volt, de legalább 1500 ember előtt, 13 településen, összesen 18 alkalommal hallhatta most ezt, tehát ennek az eszenciája következik. Következőképpen mutatja földrajzilag, hogy hol voltak ezek, ilyen körülbelül 50 kilométeres tévedési lehetőséggel, már hogy hol helyeztem el az egyes településeket, csak hogy jól olvasható legyen. Következő képen pedig azt szeretném megmutatni, hogy ez a teljes személyiségünkre hat. Isten igéje a teljes személyiségünkre hat. Az első az értelmünk. Mi baptisták különösen arról vagyunk híresek, hogy mindent az eszünkkel közelítünk meg először. Ez néha jó, néha kevésbé. De nézzük meg az értelem oldaláról. Ha az első Zsoltárra gondoltok, mit olvashatunk benne? Boldog az az ember, aki az Úr törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett faj. Minden sikerül, amit tesz. És tudjátok, amikor megkérdeztem azokat, akik részt vettek ebben a Márk drámában, hogy mi volt számukra az egyik legmeghatározóbb élmény, akkor azt mondták, hogy állandóan ezzel járt a fejem. hogy tanultam a fejezeteket, tanultam a történéseket, hihetetlen nagy áldás volt, és az első Zsoltár jutott eszembe, mert a felkészülés során folyamatosan Isten igényén gondolkodtam. Ennek a lehetősége áll előttünk többek között. Aztán a másik, az érzelem. Hát, meg kell, hogy mondjam, hogy szem nem marad szárazon. De nem csak az előadáson, a próbákon sem. Ilyen mértékű, felkavaró alkalmakon én magam sem nagyon vettem részt, nem is emlékszem ilyenekre. Gyakorlatilag félelmetes volt látni morcon a kemény férfia könnyeit, és még egy másik érdekesség volt az előadásokon figyelni az arcokat. És most bocsánatot kérek a férfi társaimtól, de azt a szerencsétlenkedést látni az arcokon, amikor ilyen mértékű érzelmi hatás nem nagyon érte, vagy nem jellemző, hogy értné őket, és akkor ott feszengenek, és látják, hogy hát bőgni az elég ciki lenne nyilvánosan, de úgy minden bajuk van, és ott próbálják kezelni magukban ezt a helyzetet, de nem tudnak mit kezdeni magukkal. Szóval ez hat az értelemre, ez hat az érzelemre, de ahhoz, hogy valami működjön, szükség van a harmadik részre is, az akaratunkra. Na most, az akaratról hadd mondjam el, hogy fantasztikus dolgokat láttam annak a több mint 100 embernek az életében, akik ebben részt vettek. Természetesen, hogy Zrínyi Miklóst, a költést és hadvezért idézzem, semmi nagyszerű dolog nincsen meg difikultás nélkül. Azaz ahhoz, hogy valami nagyszerű dolgot tegyünk, bizony áldozatokat is kell hozni. És mindenkinek a saját életében megvan az az élethelyzet, amiért meg tudja magyarázni, hogy neki ez miért nem jó, és miért most nem jó. De most is lubabörös a hátam, amikor eszembe jutnak azok az érettségiző diákok, akik azt mondták, hogy hát azt, hogy háromszor fél estét oda szánok erre, vagy háromszor elmegyek próbára, hogy naponta egy 5-10 percet olvasok igét és tanulgatom, aztán három előadáson este előadom, hát ennél többet nézek tévét, hát persze, hogy vállalom, érettségi ide vagy oda, hát kit érdekel. Vagy vizsgaidőszakban tanuló egyetemisták, amikor komoly kihívás előtt voltak, hogy akkor most mit tanulnak meg, Márk evangéliumát, vagy az aktuális tantárgyat, és hát bizony voltak ebből gondjaik, de a mérleg a végén mégiscsak az volt, hogy életük legrosszabb döntése lett volna, ha kihagyják, másrészt meg a vizsgán is átmentek, és hogyha nem mentek volna a Márkra, akkor se biztos, hogy jobb jeggyel. Harmadszor volt olyan ember, családfenntartó férfi ember, aki itthon nem nagyon tudja megkeresni azt a pénzt, amire szükség lenne a kenyerükhöz, és pont akkor, amikor a mágdrámára kellett készülni, kapott egy visszautasíthatatlan külföldi munkát. Visszautasíthatatlan pénzért. És mégis visszautasította. És hihetetlen áldásként élte ezt meg. De kemény munkás emberek, vagy vezető emberek, mindenkinek megvolt a maga területén az, hogy miért kellett egy picikét belecsípni a szokott napi rendjébe, de százszorosan merem mondani, mármint nem csak az áldás, hanem 100 emberből 100 nem bánta meg. És talán elég jó ez ilyen statisztikai szórásként is. Az akarat után én most a részletekről nagyon-nagyon keveset fogok beszélni. Ez már Zalánnak a feladata, hogy elmondja, hogy milyen ez a színház, de nem olyan, hogy beülsz a sorokba, és például itt, ebben a teremben, még ha telefűtenénk is, akkor se lehetne megtartani, mert ez egy interaktív színház. Itt körkörösen vannak elrendezve a székek, de a részleteket majd később. Egy pici hangulat az előadásról, és hát remélhetőleg itt Budaörsön is valami olyasminek lehetünk részesei, ahol nem csak panganak az emberek, hanem a Csilláron is lógni fognak majd, mint a Balatonneten, ahol hát eléggé megijedtünk, hogy fogunk ennyi embert leültetni, de egy nagyon áldott előadás lett. Itt Budaörsön hármat is terveznénk, és ez egy csapatmunka, ahova szükség van arra, hogy 8 férfi és 7 nő jelentkezzék, és vannak még hiányzó emberek, akik még nem jelentkeztek, és várjuk még a mai nap feltétlenül, hogy elkezdődjék ez. Még egy dolgot a közösségről hadd mondjak. Egyének életében is ez nagyon sokat jelentett, de gyülekezetek életét is átformálta. És közelebb kerültek egymáshoz gyülekezeti tagok. Volt konkrét eset, hogy neheztelés oldódott fel, és bocsánatot kértek, és megbocsátottak egymásnak. Nagyon találóak voltak a szerepek. Zalán se tudta, ők se tudták, hogy miért pont azt kapják, de Isten vezetése volt az, hogy egy olyan ember, aki végig beteg asszonyt játszott például, meg is jegyezte valaki neki, hogy hát ez milyen különös, hogy mindig te játszod ezeket a szerepeket, és sírva válaszolta vissza, hogy nem is tudnád, hogy mennyire szeretnék meggyógyulni. Vagy úgy is álltak helyre kapcsolatok, hogy férje és feleség játszott együtt, és elmélyült a házasságuk, elmélyült az együtt töltött bibliatanulmányozással, és együtt töltött idővel kettejük kapcsolata is. Diák és tanár játszott együtt, és azt mondta a diák a végén, hogy most már nem úgy fogok elmenni ebből az iskolából, hogy tanárként gondolok erre az emberre, hanem mint a barátomra. Apa-lánya kapcsolata állt helyre, ami nem volt felhőtlen. Kapcsolatok álltak helyre, rendeződtek, mélyültek, ahogy az imádság szólt a felolvasott riportidézetből. És még nagyon-nagyon sok mindent mondhatnék, de talán azzal zárnám, hogy ez kell 15 ember, aki ezt állhatatosan megcsinálja, és ezek azok az időpontok, amik nem opcionálisak. Tehát aki ezt nem tudja vállalni, az ne jelentkezzen a 15 közé. Aki viszont igen, az bárki jöhet, és mikor kiválasztottuk a 12-t, és adja Isten, hogy többen legyetek, mint 15, hogyha többen lennétek, mint 15, van B-variáció. Az egyes számú B-variáció, B-vesző, hogy álljatok oda e mögé, és bár nagyon jó játszani, de imádkozni is lehet ezért. És attól még, hogy éppen nem szerepelsz legalábbis az első körben, attól még megtanulhatod Márk evangéliumát, attól ez még ugyanolyan mély hatással lesz rád. És a jó hír, hogy úgy tervezzük, hogy januárban, februárban, még komolyabban meg nem határozott, de nagyjából belőtt időpontban, fogjuk ezt majd továbbvinni Török Bálintra, Százhalombattára. És az a csapat, aki most játszik, az nem fog játszani benne. Az egy másik csapat lesz, aki szintén körületek fog kikerülni. Nos, ennyi a személyes élménybeszámolom, bár magamról nagyon keveset mondtam, inkább megpróbáltam azt a 105 bizonyságtételt valahogy nagyon gyengén summázni, de talán felkeltettem az érdeklődéseteket, hogy nem akármi az, amire készülünk. És hallgassátok szeretettel Zalánt, én adom neki a mikrofont, innentől teljes egészében szeretnénk az istentisztelet végig ráfigyelni. Először a keretekről, aztán pedig valóban Isten igéjéről a tanítást meghallgatni.
Sok szeretettel köszöntelek titeket. A plakátot vetítsük egy pillanatra kezdésként. Az lenne a kérdésem, hogy mit látok a képen. Ez a kumráni tekercsekből egy részlet. Legalábbis volt egy ember, aki ezt vélte felfedezni benne. Ez Jézus arca profilból, a fehér részt kell nézni. Fönt az a tövis korona, és ott a homlokszírt az orra. Ez a Márk drámának a plakátja. Valószínű, hogy itt is majd Budaörsön ez lesz a plakát, hogy aktualizálva a helyszínt és a dátumot. A következő dolog pedig maga majd a térszerkezet lesz, de még nem. De legyen, akkor vágjunk bele a térszerkezetbe. Ahogy elhangzott, ez egy interaktív előadás, tehát ez nem egy okkultista szimbólum, ez a térszerkezet fölülről nézve. A piros rész az, fölülről nézzük, ahol ülnek a nézők, és a fehér, ugye a folyosók. Ott látok egy kis zöld R betűt bal oldalon középen, ott ül a rendező, és egyben a súgó az az én. Fölülről nézve, hogy ez egy Mercedes jel, amit összekötnek a folyosókat, úgynevezett keresztjárások. Tehát ez a tér, ebben történik meg maga a játék. Azáltal, hogy a nézők gyakorlatilag a szereplők között ülnek, és a szereplők pedig folyamatosan, végig dinamikusan közlekednek a nézők között, be vannak vonva a nézők óhatatlanul is, időnként a játékba is, tehát nem csak nézőként passzívan, időnként a játékba is be vannak vonva, adott esetben az 5000-nél ők maguk, az 5000 vagy a 4000-nél ők maguk a 4000, illetve időnként a nép, a tömeg. Na most ez azért jó, mert az átélés az közelebbi és erősebb, intenzívebb, tehát érdekes az, hogy az, aki mondjuk játsza Jézust, az mellette ment el és hozzáért a térdemhez, júj. Sokkal közelebb hozza az előadást, mint ahogy általában, hogy elmegyünk egy színházba, van egy távolság néző és színész között. Ez egy távolságot képez. Ezt egyébként nem csak mostában fedezték föl, sokan tettek erre kísérletet az elmúlt 100 évben, hogy valahogy föloldják ezt a távolságot. Most mi is erre teszünk egy kísérletet, és általában működik a dolog, sőt, mindig működött eddig. Tehát nagyon-nagyon közel hozza az előadást a nézőkhöz, és tényleg azt lehet mondani, hogy a néző is részese az eseményeknek közvetlenül. Előjáróban annyit mondanék, hogy ez egy evangelizáció, ez egy missziós lehetőség, de nem az, tehát hogy annál több. És én úgy gondolom, hogy Attila azt kihangsúlyozta eléggé, hogy igen, itt a kapcsolatokról van szó elsősorban. Tehát az előadás az december 11-12-13, és előtte közvetlenül lesznek a próbák. Tehát hogyan épül fel ez a felkészülési időszak, és az idő szempontjából annak, aki szeretne ebben részt venni, mit kell ráfordítania. A próba az 3 nap lesz, december 8-9-10, ezt ki lehet nevetíteni, köszönöm. Tehát december 8-án, 9-én és 10-én. Az első 2 nap, tehát 8-a és 9-a, ez egy 4 órás próba, ezt általában a munkaidő után szoktuk, tehát 4-5 órától, vagy iskolaidő után. Tehát így megoldható. A 3. napi próba, az pedig ugye már szombat, tehát elvileg akkor az emberek legtöbbje nem dolgozik, az egy 8 órás próba, és a közepén van egy 1-1.5 órás ebédszünet. Természetesen a 4 órás próbákon is vannak szünetek, rövid szünetek. A 8 órás próba az pedig egy teljes nap, hát úgy teljes nap, hogy 8 óra, és azt felezi egy ebédszünet. De azt kell mondjam, hogy ez az idő eltelik, elröpül. Tehát 4 óra, az meg fogjátok látni, ez gyakorlatilag semmi. A 8 órát, az, ha nem lenne az ebédszünet, akkor megéreznétek, de van ebédszünet, és lehet regenerálódni. Tehát igazából érezni fogjátok, hogy el fog röpülni ez a 3 nap. És ez a 3 nap nagyon összekovácsolja azt az embert, azokat az embereket, akik ebben részt vesznek, és időráfordítás szempontjából ennyi. Tehát nem fogjuk másfél hónapon át próbálni csütörtökön és péntekenként. Gyakorlatilag ez a 3 nap, illetve az előadások időpontja általában 6-7-kor szoktuk este elkezdeni az előadásokat. Ez persze alkutárgya. De nem kell különösebben időt ráfordítani. A felkészülési időszak az 6-7. Tehát az azt jelenti, hogy december 8-áig bezárólag 6-7 a felkészülési idő, ami abból áll, hogy naponta, ugye a 15 szereplő imapárokba lesz osztva. És naponta mondjuk, majd ezt el fogom magyarázni, hogy hogyan épül föl, 6 szakaszra osztható az evangélium, Márk evangéliuma, 6-7 a felkészülési időszak, és minden héten megtanulunk egy szakaszt az evangéliumból fejből. Ezek a szakaszok nem azok a szakaszok, amik a Bibliában benne vannak fejezetekként, hanem ez egy külön egységekre bontott elmélet, elképzelés, és ezt kell majd, ezt a 6 szakaszt, a fejezetek, tehát az eseményeknek a címét kell majd megtanulni, úgynevezett szó asszociációs módszerrel. Akkor menjünk is erre a szerkezetre, ami az előbb ki volt vetít, ez az igen. Lehetne egy kicsit még nagyobban is talán, hogy jobban olvasható legyen. És a 2. szakaszhoz gördüljünk le. Így van, a hatalom. A Márk evangélium a 6 szakaszra osztható. A második szakasznak az a cím, hogy a hatalom. Mindegyik szakasznak van egy címe, és a cím gyakorlatilag összefoglalja, hogy miről szól az az adott rész. Itt föl is van tüntetve, hogy a 3.13-tól a 6.6-ig tartó igerész. Egyébként ez egy, nem egy új keletű dolog, tehát sok teológus már nagyjából 6-7 szakaszra felosztotta Márk evangéliumát. És ha megnézitek, mindegyik szakasz A, B, C tömbre oszlik, és az A és a C-ben mindig valami közös, illetve a B tömb egy belső logikát követ, mindig 8 esemény van benne, és ott is az A és az A vesző esemény között valami közös. Ezt most már meg fogjuk nézni, hogy pontosan ez mit is jelent. Na most ez úgy van megírva, keretes szerkesztéssel, hogy könnyen megegyezhető legyen. Ugyanis 2000 évvel ezelőtt nem volt mindenkinek bibliája, mert rendkívül költséges volt előállítani. És úgy voltak megírva ezek a szövegek, Márk ezt úgy írta meg, hogy ha az emberek meghallották a történeteket, könnyen megjegyezték, és el tudták otthon mondani, bizonyságot tudtak tenni a családban. Mi ezt a hagyományt fogjuk felfrissíteni, feleleveníteni, és így fogjuk gyakorlatilag beemelni az egész evangéliumot, nem szó szerint, hanem az események sorrendjét. És az esemény sorrendjére, a címről eszedbe fog jutni a történet, úgy asszociálsz rá. És hogy is lehetséges ez? Hát egyrészt azáltal, hogy érdemes a felkészülési 6 hét alatt magát olvasni a Márk evangéliumát, és közben tanulni minden egyes szakasz minden héten. Egy ilyen szakasznak a megtanulása 10 percnél több időt nem vesz igénybe. Ezt be tudom nektek bizonyítani. Egy bátor jelentkezőre lenne szükségem, aki most ide kijön, és vele megtanuljuk most a második szakaszt. Tehát egy bátortalan emberre van szükségem, aki ide kijön, és segít nekem. Máshogy is meg tudom kérdezni, szeretnétek-e szolgálni Jézus dicsőségére? Szeretnétek-e részt venni Isten munkájában? Azt itt meg lehet tenni. Elhangzott az Isten tisztelet elején, hogy gyertek közelebb, és nagyobb áldást kaptok. Isten nem harap. Igen, bátorítsuk egy kicsit. Cseréljünk helyet, állj inkább oda. És azt fogjuk csinálni, hogy meg fogjuk tanulni a szakaszokat. Azt nem kell megtanulnod, hogy csak a címeket. És hogyha például ott van, ugye a B tömbben látod, hogy példázat a magvető, nem kell mindig azt mondani, hogy példázat kettő, elég, hogy azt mondod a magvető. Mindig a B tömbben érdemes kezdeni, ti is majd otthon így fogjátok megtanulni, hogy figyeljetek. A B tömb első 4 példázatával kezdjük. Tehát az lesz a kérésem tőled, hogy olvasd hangosan a 4 példázatot. A magvető. Jó, most még egyszer próbáld hangosan elolvasni, és közben próbáld memorizálni, amit olvasol.
A magvető, a lámpás, a magától növekedő vetés és a mustármag.
Megpróbálod fejből elmondani nekem?
Okay. A magvető, a lámpás, a magától növekedő vetés és a mustármag.
Még egyszer.
A magvető, a lámpás, a magától növekedő vetés és a mustármag.
Jó, nagyon jó lesz. Menjünk tovább a csodákra. Ugyanezzel a metodikával.
A tenger lecsendesítése, a gadarai megszállók megszabadítása, a vérfolyásos asszony meggyógyítása, és Jairus lányának felháztása.
Még egyszer hangosan olvasd.
A tenger lecsendesítése, a gadarai megszállók megszabadítása, a vérfolyásos asszony meggyógyítása, és Jairus lányának felháztása. A gadarai megszállók megszabadítása, a vérfolyásos asszony meggyógyítása, és Jairus lányának felhalasztása.
Próbáld meg még egyszer fejből.
A tenger lecsendesítése, a gadarai megszállók megszabadítása, a vérfolyásos asszony meggyógyítása, és Jairus lányának felhalasztása.
Szuper, most közd össze a példázatokkal.
Oké, a mustármag,
magvető.
A magvető, a lámpás, a magától és a mustármag, aztán a tenger lecsendesítése, a gadarai megszállók megszabadítása, a vérfolyásos asszony meggyógyítása és Jairusnak feltámasztása.
Jó, most próbáld meg még egyszer elmondani fejből.
Okay. A magvető, a lámpás, a magától növekedő vetés, a mustármag, a tenger lecsendesítése, a gadarai megszállott megszabadítása, a vérfolyásos asszony meggyógyítása és Jairus lányának feltámasztása.
Eddig szuper. Az A tömböt most oda kapcsoljuk a B-hez, de annyit segítek, hogy az A tömbön belül is van belső keret, az ellenállásoknál, hogyha megnézed, a család, és a harmadik ellenállás is újra a család részéről, a középső pedig a vallási vezetők részéről van, és előtte már csak a 12 apostol kiküldése lesz. Ezt olvasd fel, ha most hangosan. Még egyszer hangosan.
A 12 apostol kiválasztása, ellenállás a család részéről, ellenállás a vallási vezetők részéről, és ellenállás újra a család részéről.
És próbáld meg fejből.
A 12 apostol kiválasztása, ellenállás a család részéről, ellenállás a vallási vezetők részéről, és ellenállás újra a család részéről.
Most közd össze a B-vel.
Oké, folytathatom.
Igen, folytathatom. Az lesz. Igen.
És a mustármag, aztán a tenger lecsendesítése, a gadarai megszállók megszabadítása, a vérfolyásos asszony meggyógyítása, és Jairus lányának feltámasztása.
Így van. És akkor a C-ben mi lehet? Hogyha az abban ellenállás volt.
Ellenállás.
A család és a barátok részéről. Na most mondd el még egyszer az egészet egybe. Négy példázat van.
A magvető, a lámpás, a magától növekedő vetés, a mustármag, aztán a tenger lecsendesítése, a gadarai megszállott megszabadítása, a vérfolyásos asszony meggyógyítása, és Jairus lányának feltámasztása, aztán, és most már jön a cél, ugye? Ellenállás mind a család, mind pedig a vallásvezető részéről.
Szuper, köszönöm.
Kész?
Igen. 5 perc volt, tehát nem is volt 10 perc, az egyik leggyorsabb volt. Tehát így néz ki a dolog, de joggal kérdezhetnétek tőlem, hogy Zalán, nem hallottál a rövidtávú memóriáról? A vasárnap EPB-nél majd lehet tesztelni, hogy át tudod-e még egyszer mondani. A hosszú távú memóriában ez úgy épülhet be, hogyha ezt minden nap így megteszed, ez napi negyed óra, ez szerint a módszer szerint, tehát a B-vel kell kezdeni, utána az A-val egybe, utána pedig az A-t, a B-t és a C-t egybe, és aztán az egészet. Tehát így épül föl, így kell egy szakasz megtanulni. Így, ezzel a módszerrel elsajátítható az egész evangéliumnak, az eseményeknek a sorrendje, a címek alapján. Tehát csak így a címeket meg kell tanulni. És hogyha olvasod egyébként vele együtt magát az evangéliumot is, a címről eszedbe fűtni az egész történés és a párbeszédek is, hogy ki, mit, hogyan, mikor mondott. És így megtanulhatod az egész evangélium. Ez a legrövidebb a négy közül, és nagyon tudatosan meg van szerkesztve. Úgyhogy evezünk mélyre. Beszéltünk az időpontról, beszéltünk arról, hogy hogyan lehet magához a szöveghez közelíteni. Még beszélünk el arról, hogy kicsit hogyan képzeljétek el az előadást. Beszéltünk a térről is. Jelmez nem lesz, de azért ruha lesz rajtatok. Nincsen díszlet, nincsen külön hangosítás, nincsen külön világítás technika. Tehát a lehető legegyszerűbb eszközökkel az előadás egy farmerban és egy pólóban, sportcipőben fog kinézni a dolog. És pont ezáltal a közvetlenség által nagyon emberközeli az egész előadás. Nem igényel semmilyen színészi előképzettséget abszolút. Az egész úgy van kitalálva, hogy nem a profi megoldások éltetik az előadást, a profi színészi játék, a profi hanghordozás, hanem a Szentlélek. Az, hogy ti, mint keresztények, hisztek abban, amit előadtok és amit mondtok. És ez át fog jönni. És egyébként volt olyan korábban is, hogy nem csak olyanok szerepeltek ebben, akik már az úréi voltak, hanem olyanok is, akik esetleg érdeklődtek, de nem hoztak még döntést, vagy abszolút nem voltak semmilyen szinten az úrra, csak úgy érdekelt őket ez a darab, mert érdekelte őket, hogy szeretnének egy olyan előadásban lenni, aminek a végén nincs meghajlás. És ez volt a motiváció, és azóta is egyébként kapcsolatban áll keresztényekkel, és ez volt a kapcsolódási pont. Szóval olyan is szerepelhet benne, aki lehet, hogy szerepelne benne, de nem keresztény. Jöjjön. 15 emberre van szükség, 8 fiú és 7 lány. Az alsó korhatár 45 év. 15 év. Tehát ez 15 év az alsó korhatár, ezt hangsúlyozom. És tényleg bárki jöhet. Tehát volt, aki 70 évesen vette benne részt, és dupla vonallal aláhúzva nem igényel semmilyen színészi előképzettséget. Ezt hangsúlyozom. Tehát nem bukott színészekre van szükségünk. A próbák, mivel nem tudjuk még, hogy hol lesznek az előadások, igazából bárhol lehetnek, ahol be tudunk rendezni székekkel egy termet. A dolog, hogy benne legyél a darabban, egyetlen egy dolgot igényel, legyen kedved hozzá, legyen szimpatikus ez a dolog, és szívesen vegyél részt ebben az előadásban. Nagyjából 85-90 perc az előadás szünet nélkül, és az előadás után általában úgy szoktuk csinálni, hogy van valamilyen szeretett vendégség, teaház, és ennek keretén belül lehet beszélgetni a nézőkkel. Tehát idő szempontjából azt lehet mondani, hogy nem igényel sok idő ráfordítást, azon kívül, hogy naponta 15 perc, ezt munka bármi mellett meg lehet csinálni, illetve az a 3 nap próba és az előadásoknak az ideje. És a mai nap végén, az alkalom után majd ide lehet hozzám jönni feliratkozni névvel és címmel, aki érdeklődik ez iránt. És bármilyen kérdésetek van, még nyugodtan keressetek meg engem az alkalom után. Attilának még úgyis van egy kis dolog, hogy addig szabad vagyok, és lesz időm a kérdésekre válaszolni. Említettem már azt, hogy a Márk drámozó 6 szakaszra osztható föl, és a B tömbben, ugye most a második szakasz nézzük meg egy kicsit közelebbről, kicsit mélyebben, van belső logika. Én akármennyit foglalkozom Márk evangéliumával, azt látom egyre mélyebben, hogy hihetetlenül össze lett szerkesztve ez az írás, ez a szöveg. Nagyon tudatosan sokszor. Például, hogyha megnézitek a B tömbben a 4 csodát. Kezdjük akkor a csodákkal. Nem véletlenül pont ez a 4 csoda van. Ott, ahol. Lát-e valaki valamilyen logikát ebben? Valamilyen szempont szerint ez a 4 csoda, vagy ezek a fajta csodák kerültek ide be. Nyilván Jézus tett ennél sokkal több csodát. Egy részüket ugye nem is tudjuk. Mi van a János evangéliumának végén? Hogyha mindaz, amit leírtak volna Jézus tetteit, az egy könyvtárnak az anyagába se férne bele. Itt most pont ez a 4 csoda van. Ez a 4 csoda 4 olyan területről van válogatva, amiben általában mi emberek, tehát nem csak mi keresztények, úgy általában gyengék vagyunk. A tenger lecsendesítése, ez egy milyen csoda? Természeti törvények fölött, igen. Tehát fölül vannak írva a természeti törvények. 1. Gadarai megszállott megszabadítása. Démoni erők. Vérfolyásos asszony. Betegségek, fizikai betegségek. Jairus lányának föltámasztása. Ez pedig a halál. Természeti erők felülírása. Démoni erő. Fizikai betegség, és maga a halál. 4 olyan terület, amin egyébként teljesen érthető és természetes okokból az emberek gyengék és sebezhetők. És miről szól ez a szakasz? Mi a címe ennek a szakasznak? A hatalom. Hogyha visszaugrunk például a példázatokra, valamilyen szempontból ezek a példázatok a hatalomról kell, hogy szóljanak. Ott van a magvető, a lámpás, a magától növekedő vetés és a mustármag. Egyszer oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték, ha Jézus miért beszélsz példázatokban? Miért beszélt Jézus példázatokban? Hogy gondolkozzanak az emberek? Igen, tehát egy bizonyos körhöz, hogy nem minden, ezzel, mint egy szelektált Jézus. Igen. És ez pedig a másik, igen, hogy érthetővé tegye Isten országának a dolgait. Mindegyik igaz, és az ellentéte is. Ugyanis Jézus maga azt mondta, például itt a magvetőnél konkrétan, hogy lefordítva annyit mondott, hogy azért beszélek példázatokból, hogy ne értsék. Ez érthetetlen egyébként. Én sem értettem, hogy ez alatt mit ért ezen Jézus. Hát nem az a lényeg egy példázatnak, hogy megfoghatóvá tegye, árnyaltá tegye, érthetővé tegye Isten országát. És nyilván igen. De volt egy másik szerepe is ennek, ugyanis ezáltal kiszűrte, hogy az, aki tovább gondolkodott, és odajött még hozzá, mert még inkább érdeklőd, azáltal Jézus kiszűrte, hogy ki az, aki tényleg Isten országát keresi őszintén, és ki az, aki kevésbé. Itt ugye négy fajta embert sorol föl, ez szerint a kategorizálás szerint Jézus, és a negyedik az a fajta ember, aki nyitott Isten országára. De az azt megelőző három nem. Tehát való nem kell azon csodálkozunk, hogy a bizonyságtételünkre nem rohannak hanyott homlok, hogy megtérjenek az emberek, legalábbis itt most Magyarországon, illetve Európában. De Jézus azt mondja, hogy mégis vannak olyanok, akik, mert már Isten előre elkészített arra, hogy az övéi legyenek. Ezért csak mi szórjuk a magot. A magvető példázatában van valami törhetetlen elszántságra buzdítás. Ezt nem tudom jobban mondani, már majdnem azt mondom, hogy optimizmus, valami ellenállhatatlanság Isten igéjében és abban, hogy buzdít arra, hogy te csak szórd a magot. Lesz, aki ellenáll, de lesz, aki nem. És olyanok fognak megtérni, akikről nem is gondolnánk, hogy megtér. Ez eddigi hívő életemnek egy nagy tapasztalata. Példázatok. Nézzük meg, hogy a négy példázat és a négy csoda között milyen kapcsolatok lehetnek. Milyen hasonlóságok lehetnek például a magvető és Jairus lányának föltámasztása között. Több hasonlóság is lehetséges. Most egy-egy példát hoztam egyébként. Ugye a magvetőt röviden átbeszéltük. A Jairus lányának föltámasztásánál ugye az történik, hogy Jairus egy előjáró megkéri Jézust, hogy nagyon beteg a lánya, haldoklik, kérje, hogy segítse, gyógyítsa meg Jézus. Időközben meghal a lánya, útközben értesülnek róla. Mi történik Jairus házában? Megérkezik Jézus. Mi zajlódik ott le? Igen, mondja, hogy miért csaptok ekkora lármát, miért nem halt meg, csak alszik. Erre mi történik ott? Kinevetik Jézust. Mindenki kineveti? Tehát a társaság két részt osztik. Vannak, akik hittel fogadják Jézus szavát, Jairus hittel fogadta, és vannak, akik nem. Ahogy a magvetőben is. Vannak, akik hittel fogadják Isten országát, de vannak, akik nem. Jairust egyébként azért érdekes, mert nem csak a saját lánya föltámasztását nézte végig, hanem menet közben egy úgynevezett vérfolyásos asszonnyal is találkoztak. És amíg ők bandukoltak haza Jézussal, Jézusba belebotlott a vérfolyásos asszony, és Jairus végignézte, hogy ez a vérfolyásos asszony elmondja búját, baját, és hitte hozzáért Jézushoz, és meggyógyult. És ez Jairusra valószínűleg nagy hatást gyakorolt, és ez még dolgozhatott benne akkor, amikor már bent voltak a házban. És amikor fölnevettek a többiek a háztartáson, ő viszont nem. Legyünk mi is ilyenek, mint Jairus. Bízzunk az Úrban akkor is, amikor még nem vitt át minket a vörös tengeren, hanem csak bele kell tenni a botot a vízbe. a lámpás és a vérfolyásos asszony meggyógyítása. Itt is van egy érdekes párhuzam, egy hasonlóság. Igen, igen. Ráadásul a vérfolyásos asszony helyzete nem csak fizikálisan volt tisztátalan, hanem a zsidó hagyomány szerint rituálisan is tisztátalannak minősült. Tehát egy nagyon megkülönböztetett, negatívan megkülönböztetett élete, helyzete volt a vérfolyásos asszonynak. Erről egyébként ma még lesz szó, a megtörtségről. Látok-e még valami hasonlóságot a két esemény között? Lényegében érintettük azáltal, hogy a betegség is, ez egy belső szerű betegség volt, és ugye volt látható következménye is ennek. A lámpásban ugye pedig Jézus arról beszél, hogy nincs olyan dolog, ami napfényre ne kerülne. Tehát előbb-utóbb minden dolog napfényre fog jutni, ha máshol nem az Isten előtt mindenképpen. Vannak dolgok, amiket olyan bűnök, amiket elkövetünk, és soha senki nem fogja megtudni. Lehet, hogy még te magad sem, ez már ilyen extrém kategória, de ilyen is van. De Isten látja. Én sokat gondolkozom azon, hogy az Isten félelem ebben a helyzetben mit jelent. Ha nem teszek meg valamit, Istennek kedvezésképpen, azt az emberek megítélése miatt való félelem, tehát a félelem motivál, vagy az Isten iránti elköteleződésemnek egy jele az. Magától növekedő vetés, Gadarai megszállott megszabadítása. Ez egy kicsit cseles lesz. De van párhuzam, van hasonlóság. A magától növekedő vetést egyébként csak Márk jegyzi le. Segítek. Ha olvassuk a szöveget, és magunk előtt van a szöveg, van egy olyan szókapcsolat, ami ugyanúgy szerepel mind a kettőben, ez az éjjel és nappal szókapcsolata. Hogy a magától növekedő vetés, hogy magától éjjel és nappal növekszik, egyszer csak a földből kibújik, és akkor már látható lesz, mint egy Isten munkája. Úgy a gadarai megszállott is, ban is éjjel és nappal dolgozott a gonosz lélek. Itt hangsúlyos az, hogy emberi erő már nem tudta ezt a gadaraiban tomboló lelket megzabolázni, csak Isten ereje, ami Jézus által nyilvánult meg ebben az esetben. Éjjel és nappal folyik a küzdelem, van egy szellemi világ, ami láthatatlan, jó és rossz között, Isten és a sátán között. Nem egyenrangú felek, nincs dualizmus, Isten végtelenül nagyobb és erősebb. Viszont amíg ebben a pórhüvelyben vagyunk, addig van küzdelem és van harc, és éjjel és nappal folyik ez a küzdelem. De Jézus itt mutat egy példát arra, hogy van győzelem Krisztusban. Még akkor is, hogyha emberi erő nem volt képes már megállítani a gadaraiban tomboló, éjjel és nappal tomboló gonosz lelket. Ha megnézitek a mustármagot és a tenger lecsendesítését, ott van egy nagyon érdekes párhuzam, egy analógia kettő között. Ugye mustármag egy nagyon híres példázat, nagyon sokszor idézzük, sokszor hivatkozunk rá, és a tenger lecsendesítése is egy nagyon híres történet. A tenger lecsendesítésénél mi az, ami pici volt? A tanítványok hite, a hit. Ott vannak a tengeren, hánykodik a csónak, a hullámok becsapnak, elkezd megtelni a csónak vízzel, halálfélelem, teljesen jogos és érthető halálfélelem. Ott reszketnek a csónak végén ekkora identitással, picik. Noha tapasztaltak már meg egy-két dolgot Jézussal. De amikor Jézus megkezdi a tenger lecsendesítésével ezeknek a csodáknak a sorát, akkor arról tesz bizonságot, amit korábban ugye a példázatokban tanított az ige hatalmáról, ami elkezd megnyilvánulni Jézus cselekedetei által. Isten hatalma Jézus cselekedeteiben nyilvánul meg ekkor. Ha az egyház történetre gondoltok, 2000 évvel ezelőtt a kereszténység nem volt egy emberi mércén nézve különösen meghatározó tényező a társadalomban. Ma akármennyire is például Európában nehéz a kereszténység helyzete, lelki szempontból egészen más a helyzet. A pici kezdetből lett egy reményteljesebb folytatás. És Istennek ez egy ígérete, hogy mindig lesznek gyermeke, és mindig lesznek követői. És hogyha a tanítványokra gondolunk, akkor gondoljunk arra is, hogy honnan indultak, miket mentek keresztül ahhoz, hogy azzá váljanak, amivé váltak. Isten időnként átvisz minket olyan eseményeken, amikre szükségünk van, de nem fülig hozzá fogunk. Két dologról mindenképpen szól Márk evangéliuma, erőről és erőtlenségről, megtöretésről. Isten, amikor megtör, akkor fel is emel. Ez Istennel gyakran együtt jár. Meg kell törnöd, vagy össze kell törnöd ahhoz időnként, hogy valami jó illat, valami jó dolog kezdődhessen el benned, általad és általunk. Márk evangéliuma azért érdekes, mert nagyon ráfokuszál arra, amikor Péter megvallja, hogy Jézus a Krisztus, hogy onnantól kezdve a szenvedő Krisztus áll előttünk. Hogy ez valóban így van, kettős pont, és Jézus elkezdi megmagyarázni, hogy ez akkor mit jelent. Láttatok csodákat, de ne cirkuszi mutatványokként tekintsetek a csodákra, mondja Jézus, és tudjátok azt, hogy nekem meg kell hallom, és meg kell töretnem. De ez az erőtlenség, ez erő. Ez egy érdekes dolog. Ez gyakorlatilag a kereszténység lélektanának alapja, erre le is lehet redukálni az egész életünket, erőre és erőtlenségre. A kereszthalál, az például kimondottan egy ilyen pillanat, a megdicsőülés pillanat, ami emberi szemben nézve totális kudarc és erőtlenség. Mégis a kereszten történt a győzelem. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hát ezt egy olyan ember mondta, aki nekem az egyik példaképem, akinek meg kellett tanulnia, hogy erőtlen legyen. És nem is értem igazából sokszor őt, Pált, de érzem, hogy, és hiszem, hogy az, amin ő keresztül ment, az egész élete gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy nagy megtöretés volt, neki arra volt szüksége. Valamilyen formában mindnyájan rászorulunk erre. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy erősek legyünk, ahhoz erőtleneknek kell lennünk Isten előtt. És itt az erősnek lenni, ezt értsétek jól. És akkor, amikor ilyen helyzet voltok, akkor tudni fogjátok, hogy ez mit jelent. Ez viszont egy érthetetlen dolog, mert egy muszlim szemében a kereszthalál az teljesen egy vállalhatatlan dolog, mert egy erőtlen dolog, nem egy kemény, nem egy győztes pillanat. Nekünk mégis a viszonyítási pont, tehát a viszonyítási pont. Ez gyakorlatilag megint csak egy izgalmas dolog, amire kaptunk egy életet, hogy ezt fejtsük meg és bontsuk ki a gyakorlati életben, a mindennapokban, a maguk számára. Milyen tanulság vonható ebből le? Szerintem az egyik mindenképpen az, hogy Isten, ha megenged dolgot az életünkben, sikereket, avagy kudarcokat, mondjuk a kudarcokat, hogyha megengedi, vagy a fájdalmas dolgokat, az lehet azért szerintem, mert lehet, hogy ezáltal ami még rosszabbtól akar megóvni. Isten megenged valami nehézséget az életedben, hogy valami rosszabb nehézségtől óvjon meg, és ez az ő védelme. Nem célja feltétlenül maga a nehézség, de lehet eszköze. És lesz még okod az örömre és az a reményre. Egy siker esetében is hasonló a képlet, csak éppen megfordítva, megengedi, de az Isten tiszteletén elhangzott ami nagyon nagy igazság, hogy készen áll valóban a harci kocsi, a harciló a csatára, de nem ez a győzelemnek a forrása. Habár emberi szemmel nagyon könnyen tűnhet úgy, de nem ez, hanem Isten. Isten megengedte Péternek, hogy elárulja a fiát. Megengedte. Péternek ezen át kellett mennie, hogy utána megbánja. És egyébként pont Péter megy oda korábban Jézushoz, és hányszor bocsássak meg, akár 7-szer is, 8-szor is. Az, ami már sok, tehát az már talán túlzás, de még akár 9-szer is. Péternek nehéz lehetett saját magának megbocsájtani. Nekem meggyőződésem, hogy ő 20-30 évvel később is, amikor leült a hívőkkel beszélgetni, és elkezdődhetett egy beszélgetés köztük mélyen lelkileg, akkor időnként följöhetett ez benne. És lehettek emiatt elmorzsolt könnyei Péternek. Jairusnak megengedte, hogy a lánya meghaljon. Megengedte, hogy nagyon beteg legyen, de azt is megengedte, hogy meghaljon. Lázár története nagyon hasonló. Megengedte, hogy meghaljon Lázár. De miért? Igen. Isten dicsőségért, kettős pont, akkor ezt bontsuk ki, azért, hogy valami olyat tapasztaljon meg, ami mélyebb megtapasztalás, mint amit akkor tapasztalt volna meg, ha úgymond csak beteg. Isten lehet, hogy átvezet valamin, sikeren, kudarcon egyaránt, de az mind azért van, hogy a nyíl fölfele mutasson. És a vérfolyásos asszonynak is megengedte a hosszú-hosszú betegséget. Érdekes csoda, mert itt Jézus nem akaratlagosan gyógyítja meg, úgymond véletlenül erő árad ki belőlem, ki az, ki volt az, ki érintett, mint hogyha nem is tudna erről Jézus. Van még egy hasonló történet Márka evangéliumban még korábban, amikor ugye a bénát eresztik le. Jézus ebben a történetben is a bénánál embereknek a hitére reagál. Általában csodálkozik a hiten, vagy a hitetlenségen. Itt mindig az emberek hitére reagál ebben a két esetben. És érdekes történet a béna leeresztése, mert ott ugye nem csak a fizikai síkról látunk egy bepillantást, hogy Jézus hogyan viszonyul, ez sokakat meggyógyított, de nem mindenkit, hanem egy még fontosabb dologra fókuszálja a figyelmünket. A lelki síkra. Fiam, megbocsátottak a te bűneid. A farizeusoknak ez már botránykő volt. Hogy mondhat ilyet? Isten káromolja. Csak Isten mondhat ilyet. És az ő szemszögből nézve ez egy érthető álláspont, mert valóban csak Isten mondhat ilyet. De nem ismerték föl Jézusban a Krisztust. Én úgy hiszem, hogy Márk evangéliuma, az erő és erőtlenség evangéliuma. Legyünk erősek és erőtlenek egyaránt Istenben, és kívánom azt, hogy ne csak azok éljék át ezt, akik mondjuk szerepelni fognak a darabban, hanem azok is, akik, ha bár nem szerepelnek majd benne, de valamilyen formában részt vesznek ebben, és hozzátesznek ehhez a kapcsolódási ponthoz, ami a Márk dráma, a Márk kísérlet. Most az alkalom végén majd, akkor gyertek oda hozzám, van itt nálam egy lap. Erre föl lehet iratkozni, és minden egyéb kérdésre majd most választ fogok adni nektek. Zárásként csak annyit szeretnék mondani, hogy az Isten áldjon meg titeket.